Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 150. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 150. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. És a 450. énekünket énekeljük. A 450. dicséretünkkel folytassuk Isten tiszteletünket. Ennek a dicséretünknek mind az 5 versét énekeljük el. Az első verse így kezdődik: drága dolog az Úristen dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, aki örökkévaló Isten vagy, aki uraknak ura vagy, aki a mi megváltónk lettél. Magasztalunk téged Golgotai keresztedért, melyet ma az úrvacsora jegyeiben is elénk állítasz. Magasztalunk téged ottan véghez vitt áldozatodért, mely által megváltottad az Isten gyermekeit. Köszönjük te néked azt, hogy egyetlen és tökéletes áldozatoddal örökre megszenteltekké tetted a tökéleteseket. Köszönjük te néked azt, hogy feltámadott élő úrunk vagy, akihez ma is jöhetünk, akinek várhatjuk a szavát, igéjét, és várhatjuk azt, hogy megvigasztalj bennünket, hogy megerősíts bennünket, hogy megújíts bennünket, hogy lángra gyújtsd a szívünkben az irántad való szeretetet, sőt, hogy egészen közel vonjál magadhoz. Kérünk téged, hogy legyél itt közöttünk, és szent lelked által munkálkodj minnyájunk szívében. Ha elsodródtunk volna tőled, az élet gondjai, vagy más egyéb miatt visszatalálhassunk hozzád. Köszönjük te néked azt, hogy másképpen mehetünk el, mint ahogy idejöttünk. Újra megújíthatjuk a veled való szövetségünket, újra odaszánhatjuk magunkat te neked. Kérünk téged azt, hogy ez megtörténhessen. Imádunk téged és magasztalunk, valljuk uralmadat, mindenek fölött álló, szuverén istenségedet. Kérünk, áldj meg bennünket neved dicsőségére. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól hozzánk. Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első levele, első részében, a 17. verstől a 25. versig. Leülve hallgassuk meg Isten írott igéjét. Tehát Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első levele, első részében, a 17. verstől ezt olvashatjuk. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. De nem szólásban való bölcsességgel, hogy Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs, hol az írás tudó, hol a világnak vitázója? Nem, de nem bolondsággá tette Isten a világnak bölcsességét? Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ, a bölcsesség által az Istent. Tetszék az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által mentse meg a hívőket. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Ám de maguknak, a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap egy Zsoltárról szólt közöttünk az ige, de azt megelőző vasárnap már a korintusi levéllel kezdtünk foglalkozni, és megláthattuk azt, hogy Pálnak a tudomására jutott a korintusi gyülekezet egységének megingása. Veszélyben forgott a korintusi hívőknek az egysége. A veszekedést kiváltó ok a személyi kultusz volt. Bizonyos kiváló hívő emberek körül, a Pál körül, Péter apostol körül, Apollós körül, sőt még Krisztus körül is külön párt alakult ki, amely pártok aztán egymással kezdtek vitatkozni, veszekedni. Megértettük azt, hogy ennek a pártoskodásnak alapvető oka az volt, hogy a hívő emberek Krisztustól eltávolodtak, elfordultak. Levették róla a tekintetünket, és azonnal átnéztek az emberekre. Krisztus helyett észrevették Pált, Apollóst és a többieket, és kezdték őket, mint egy isteníteni. világossá lett előttünk az, hogy ennek a széthullásnak ott egyetlen gyógyszere volt. Ezt Pál föl is írta, sőt, mint egy nyújtotta is a korintusbeli hívőknek. A Jézus Krisztushoz való visszatérés. Újra nézzenek a Krisztusra, aki meghalt értük, aki föltámadt, aki megváltott őket, akinek a nevére megkeresztelkedtek. Térjenek vissza a Krisztushoz, mert ő meggyógyítja a veszekedést, megszünteti a pártoskodást, és egységet teremt az ővei között. Nagy vonalakban ez volt az az istentisztelet, amikor elkezdtük ezt a korintusi levelet taglalni. A mostani istentiszteletünkön tovább követjük Pál apostolnak a gondolatmenetét, aki áttér egy rendkívül jelentős témakörre, a bölcsességnek a témakörére. Az első résznek a 17. versétől kezdve a második rész végéig ezt a témakört boncolgatja az apostol, és ezt elárulja az is, hogy ebben a szakaszban a bölcsességet jelentő szofosz vagy szófia szó, az több mint 20-szor fordul elő. Az apostol a Szentlélek által különbséget tesz kétféle bölcsesség között, a világ bölcsessége és az Isten bölcsessége között, és kimutatja azt, hogy ezek éles ellentétben állnak egymással. Nyilván az volt a szándék, hogy a korintusi olvasói jól megértsék a kétféle bölcsesség közti kiáltó ellentétet, de felbátorodjanak a világ bölcsességének az elhagyására, és ugyanakkor vágy ébredjen bennük az Isten bölcsességének a mélyebb megismerésére és követésére. A mai Isten tiszteletünkön a világ bölcsességét vesszük szemügyre, és ha Isten éltet, majd következő vasárnap meg az Isten bölcsességével foglalatoskodunk. Mi a világ bölcsessége? Ez az első kérdésünk. Nos, az Isten beszédét, mondhatjuk úgy is, hogy az evangélium üzenetét megvető emberek által, az Istennel kapcsolatban kitalált gondolatoknak az összessége. Tehát, még egyszer elmondom, az Isten beszédét, közelebbről az evangélium üzenetét megvető, elvető, hitetlenül fogadó emberek Istennel kapcsolatban kitalált gondolatainak az összessége. Sok ezernyi azon gondolkodóknak a száma, akik Isten beszédét vagy nem ismerték, vagy tudatosan el nem fogadták, Jézus Krisztus evangéliumát elutasították, de mégis gondolkodtak, járt az eszük, és különösképpen is Istenről töprengtek. Mondhatjuk, hogy az első filozófusoktól, az utolsó filozófusig, mondjuk Platontól, Wittgensteinig, sok ezernyi filozófus töprengett Istenről. De nem csak filozófusok, hanem voltak nagy vallási gondolkodók is, vallásfilozófusok, Krisnától, Mohamedig, és egészen a mai napig az új vallások alapítóig. Egy csomó ilyen vallásos ember töprengett ugyancsak Istenről. Sőt, még itt felemlíteném azt is, hogy vannak tudósok is, tehát természettudósok, akik ugyancsak Istenről alkottak némi elgondolásokat. Démokritosztól kezdve Einsteinig. Ezek az emberek töprengtek, gondolkoztak nem csak Istenről, hanem az Istenhez kapcsolódó egyéb dolgokról is, mint például a világ szerkezetéről, egyáltalán ennek a megismeréséről, a történelemről, az emberről. Válaszokat kerestek az élet nagy kérdéseire, honnan jövünk, hová megyünk, mi egyáltalán a létezésnek az értelme. És sok-sok ismeretanyagot összehordtak ezek az emberek. Az istentelen, a hitetlen ész alkotása a világ bölcsessége. Tehát így a világ bölcsessége, mint valami nagy szürke és szinte áthatolhatatlan felhő lebeg a fejünk fölött. Az emberi ész, a hitetlen, Istent megvető emberi ész nagy alkotásaként. Persze, testvérek, valahol még az is igaz, hogy mindnyájunknak vannak egyéni elgondolásai Istenről, a világról, az élet értelméről. Például nagy elgondolásaink közé tartozik az, hogy Isten nincsen, vagy nem lehet olyan gonosz az Isten, hogy hagyjon valakit elkáhozni, vagy mindenki üdvözülni fog, vagy együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk, vagy mindenki a maga szerencséjének a kovácsa, vagy minden út Istenhez vezet, mindegy, hogy milyen vallást gyakorol valaki, vagy csak egyszer élünk, élvezzük az életet, vagy nem jött még onnan vissza senki, mármint hogy a halál után életről mondva ezt. És aztán már nem is akarom tovább sorolni mélyen szántó bölcs gondolatainkat, melyek ugyancsak a világ bölcsessége kategóriájába tartoznak, mert nem mások ezek, mint az istentelen elménknek a szülöttei. Itt van tehát, testvérek, az világnak a bölcsessége, amit Pál apostol így elénk ad, megemlít. Lépjünk azonban tovább, testvérek, és vizsgáljuk meg azt, hogy mit tett Isten a világnak ezzel a bölcsességével. A 20. versben az apostol ezt mondja, nem, de nem bolondsággá tette-e Isten e világnak bölcsességét. Pál leírja ezt a mondatot, de ez nem az ő véleménye, hanem Isten lelkének az igazsága. Isten bolondsággá tette a világ bölcsességét. Nem emberek tették bolondsággá a világ bölcsességét, hanem Isten. Pál kifejezetten ezt húzza alá lélek által, hogy Isten aktívan cselekedett, és a világ bölcsességét átváltoztatta bolondsággá. Van ilyen a mesében, hogy jön a szép királykisasszony, aztán jön a gonosz varázsló, ráüt, és szép királykisasszony átváltozik gonosz varangyos békává. Isten a világnak ezt a bölcsességét, amit az ember csodál, istentelen elméjének a nagy alkotását, Isten ezt a nagy szürke felhőt átváltoztatta bolondsággá. Ezzel azt mondja az apostol, hogy beteljesedett az ótestamentumi profécia. Idéz Ézsaiás könyvéből egy ígét, ahol Isten megmondta előre, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Tehát ott Isten maga kimondta azt, hogy a világ bölcsességét elveszti, ez az eredeti szó azt jelenti, hogy elkárhoztatja, elpusztítja, és elveti, eldobja, radikálisan elutasítja azt. Ma azt mondhatjuk tehát, hogy a világ bölcsessége nem más, mint egy Isten által bolondsággá változtatott valami. Adathalmaz, ismerethalmaz, ismeretgyűjtemény. Nem, de nem bolondsággá változtatta Isten a világ bölcsességét. Ezek után az apostol a 20. versbe érthető módon így szól, na hát hol a bölcs, a filozófus? Álljon elő az észimádó filozófus a maga nagy bölcsességével, amit Isten bolondsággá változtatott. Hol van e világkorszaknak a vitázója, vagyis a másikkal állandóan vitatkozó, a másikat cáfolgató és a saját igazságait meg erősítgető hitetlen bölcselő? Hol van? Álljon elő! Az ő nagy tudományát Isten bolondsággá változtatta. Hol van a zsidó írástudó, kérdezi Pál apostol harmadszor, a törvény ismerő. Hol van? Álljon elő! A hitetlen zsidó bölcselő. Az ő tudománya is Isten által bolondsággá lett átváltoztatva. Álljon elő bármelyik, mondja az apostol, és kezdje el sorolni nekünk a maga nagy tudományát. Mi tudjuk, hogy Isten bolondsággá változtatta a világnak a bölcsességét. Kedves testvérek, nekünk ezt a mondatot valahol meg kellene jegyezni, és fölírni tényleg a szívünknek a hústábláira, az emlékezetünkbe, hogy tudjuk ezt. Isten bolondsággá változtatta a világ bölcsességét. Nos, amikor ezt mi átgondoljuk, testvérek, akkor egy kicsit kényelmetlenül kezdjük magunkat érezni. Hasonlóan érezték magukat a korintusbeliek is, amikor ezt elolvasták, hiszen a korintusiak azok többnyire görög emberek voltak, és egy híres író, Arisztides le is írja azt, hogy a Korintusban minden utcasarkon filozófusokba botlik az ember, akiknek megvan a válasza a világ nagy kérdéseire. A korintusbeli emberek, ezek a görög emberek, ezek nagyon nagyra becsülték az ész teljesítményét, az emberi elme alkotását, a világ bölcsességét. Ezek istenítették ezt. Most aztán olvassák Pál apostoltól, hogy Isten azt, amit ők addig nagyra becsültek, Isten ezt átváltoztatta bolondsággá. Most testvérek, a mi helyzetünk még rosszabb, mert mi az európai emberek a felvilágosodás óta azt szívjuk magunkba, hogy az emberi ész az mindenre képes. A felvilágosodásnak a nagy alkotása volt a francia enciklopédia, amelyiknek a címlapján, ott van a rajzos díszes címlapján, ott van az ész istennő. Ilyen szép nőként van ábrázolva, ott áll egy nagy piedesztálon, és előtte az emberek hódolnak, lábainál ott hever a Biblia, az ész mindenek fölött. És aztán mind a mai napig, testvérek, az ember, az európai ember mindennél többre becsüli az eszét. Úgymond a józan eszét. Egy nagyon nehéz dolog az, hogy elfogadjuk ezek után, hogy az ész alkotását, az istentelen ész, a hitetlen ész alkotását Isten bolondsággá változtatta. Mi, akik megszoktuk azt, testvérek, hogy minden fölött az eszünk által mondunk ítéletet, és aki mondjuk azt, hogy hát, mivel az eszünkkel nem fér össze, azért Jézus nem támad fel, és elutasítjuk a föltámadást, vagy kimondjuk azt, hogy hát olyan, hogy csoda nem létezik, ezért Jézus nem is járt mondjuk a vízen, nem is támasztott föl egy embert sem, mert az eszünkkel nem tudjuk ezt elfogadni. Nekünk, testvérek, nagyon nehéz meghajolni azelőtt, az isteni kijelentés előtt, hogy Isten a hitetlen emberi ész alkotását bolondsággá változtatta. Nem változtatja, hanem már megtette. Mégis szembesülnünk kell ezzel a bibliai kijelentéssel. Előttünk van tehát a világ bölcsesség, és megértettük másodszor, hogy mit tett ezzel az Isten. Harmadszor, testvérek, az apostol elmondja azt, hogy miért tette Isten bolondsággá a világ bölcsességét. Megindokolja ezt. A 21. versben azt olvassuk, hogy mivel, vagy mert, az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent. Ez az ok. Isten ezért változtatta át a világ bölcsességét bolondsággá, mert a világ a maga bölcsessége által nem ismerte meg az Istent. Sok dolgot megismert az ember a maga bölcsessége, a maga hitetlen elméje által. Ezt nem vitatja Pál apostol. Sok helyes, jó ismeretre eljutott az ember, de egy ismeretre nem jutott el az ember a maga hitetlen elméjének a segítségével, az Isten megismerésére. Az Isten megismerésére. Ez, testvérek, egy döbbenetes kijelentés megint. Döbbenetes kijelentés. Az ember, noha nagyon sok ismeretet összetudott hozni, összetudott hordani, van a világnak bölcsessége, és ebben van sok igazság is. De hiányzik a legnagyobb ismeret, a legmagasabb rendű ismeret, a legcsodálatosabb ismeret. Hiányzik a minden egyéb ismeretet megkoronázó ismeret. Hiányzik a minden egyéb ismeretet egységbe ölelő ismeret. Az Istennek az ismerete. Ezt úgy értjük meg jól, testvérek, hogyha megfontoljuk, hogy az Isten ismerete kifejezés az az Istennel való személyes kapcsolatot jelenti. Istent ismerni annyit tesz, mint vele közösségbe kerülni. Vele kapcsolatba jutni. A világ a bölcsesség által nem ismerte meg Istent. Nem jutott vele személyes kontaktusba, kapcsolatba. Mondja az apostol, és ez igaz is, testvérek, mert itt olvassuk az ígében Isten lelkének az ihletése alapján. Mivel nem érték el az Isten megismerését, nem érték el Istent magát, nem jutottak vele kapcsolatba, a világ nagy bölcselői, tudósai, filozófusai, egyszerű hétköznapi emberei, ezért Isten az világnak a bölcsességét bolondsággá változtatta, mondja az ige. Nos, testvérek, ezek után, hogy lássuk ennek is a gyakorlati következményeit, olvasgathatjuk mi a különböző filozófusoknak, tudósoknak és egyéb embereknek a könyvecskéit, írományait, keresgélhetjük bennük az Istent. Vagy várhatjuk azt, hogy hát, ha ezek alapján megismerhetjük mi az Istent, és valahogy eljuthatunk őhozzá. Kutathatunk, testvérek, keresgélhetünk, de ezek az emberek Isten nem ismerték meg. Egyik se ismerte meg Istent. Írtak könyveket, hatalmas alkotásokat hoztak össze, hordtak össze. Elolvashatjuk Marx összest, elolvashatjuk Kantnak a bölcsességeiről szóló könyveket, ha van hozzá türelmünk. De az Istent meg nem talált, meg nem ismert embereknek a bölcsességei ezek. Kilódhatunk, átrághatjuk magunkat a filozófia gondolkodásnak, a vallás filozófiának a történelmén, rácsálhatjuk előről hátulról. Azzal a célról, hogy Isten talán megismerhetnénk belőle. De ezek nem ismerték meg az Istent, és mi sem fogjuk általuk megismerni. Elolvashatjuk mi a keleti Konfúcia nagy bölcsességét, elolvashatjuk Krisnának a nagy tudományát, olvashatjuk az ősi ind könyveket. Ezek az emberek hitetlen elmével kiötlöttek valamit, de az, azt mondja az apostol, nem az Isten ismerete. Ezek az emberek nem jutottak el Istenig. Lehet, hogy ők azt hitték, hogy eljutottak Istenig, de Isten azt mondja róluk, hogy nem jutottak el hozzám. Nem kerültek velem kapcsolatba. Lehet, testvérek, azt is mondani, hogy talán azért nem, mert nem éltek 10 000 évig ezek az emberek, de nem azért. Ha 10 000 évig éltek volna, akkor se jutottak volna el Istenig. Mert az ember az ő saját hitetlen értelmének a segítségével az Istent el nem érheti. Nem érte el, és el se érheti soha. Mert Isten a világ bölcsességét bolondsággá is változtatta. Nos, testvérek, elég döbbenetes dolgok ezek, amiket itten sorolok. Elég döbbenetes dolgok. Megértettük, hogy a világnak van egy nagy bölcsesség, amit a különböző tudósok, filozófusok, gondolkodók, vagy hétköznapi emberek összehordtak. Isten ránézett erre, és azt mondta, ez bolondság. És átváltoztatta az egészet egy értelmetlen, üres, hatalmas ismeret anyaggá. És még Pál apostol megmondja azt is, hogy miért tette meg ezt Isten. Azért, mert ezek az emberek őt a maguk bölcsessége által nem ismerték meg, nem jutottak el hozzá. Nem kerültek vele kapcsolatba, és ezért nem is tudnak senkit hozzávezetni. Azért az apostol itt egy kicsit tovább is lép, és rávilágít arra is, hogy mire jó mégis a világ bölcsessége. Mire jó mégis? Azt mondja, a világ bölcsei bolondságnak ítélik a Krisztus evangéliumát. Így olvassuk itt a 18. versben, a keresztről való beszéd, bolondság azoknak, akik elvesznek. Bolondságnak ítélik az Isten evangéliumát, a Jézus Krisztusról szóló beszédet. Egyszerűen, testvérek, a világ bölcsessége kimondatja a görög emberrel is, meg a zsidó emberrel is, hogy az Isten Krisztusa, az ő áldozata, a keresztről szóló beszéd, az örömhír, egyáltalán az egész Krisztusról szóló tanítás, ez egy bolondság. Bolondság. Az, akiről Isten azt mondja, Isten igéje azt mondja, hogy ő az én bölcsességem, tudnilik Jézus. És a róla szóló evangélium az én bölcsességem. Arra a világ bölcsessége alapján álló ember ránéz, és azt mondja, hát ez a bolondság. Ilyen bolondságot. Hogy lehet, hogy ez a, mondja a zsidó, hogy lehet, hogy ez a leköpött ember? Ez a megostorozott ember, ez a keresztre fölszögezett ember, ez a kicsúfolt, kigúnyolt ember, aki úgy végezte, mint egy közönséges gonosztevő. Ez lenne a mi üdvözítőnk, a mi Krisztusunk, a mi messiásunk. Hát de, hogy ilyen hülyeséget nem mondjatok már nekünk. És legyintettek egyet, és ott hagyták az apostolt. Pál apostol megy a görögökhöz. Elkezdi nekik mondani ugyancsak, hogy Isten lehajolt hozzánk a Krisztusban. Megváltotta a bűnösöket. Hív magához bennünket, hogy térjünk meg hozzá. A görögök hallgatják, és azt mondják, mit akar ez a csacsogó mondani, mondják az aténi bölcsek. Miről dumál, már bocsánat, de ilyen leminősítő. Minél csicsereg ez a jó ember itt nekünk? Hogy ez aki a kereszten feszítve meghat, egy utolsó rabszolga, vagy föltámadta halálból, ez irracionális, értelmetlen dolgokkal hoz. Mit akar ez a csacsogó mondani? Aztán Gallió is ezt mondja Pálnak, hogy ilyen, ezek a beszédek, amikről ők vitatkoznak, ezek ilyen bolond beszédek. Aztán Festus azt mondja Pál apostolnak, bolond, ki mondja, te bolond ember vagy, Pál. Te egy bolond ember vagy, a sok tudomány őrülté tesz téged. Igen, testvérek, a világ, aki a maga bölcsességétől elbűvölten áll, azt mondja a Krisztusra és a Krisztusról szól evangélium, hát ez egy nagy bolondság, üres, értelmetlen beszéd az egész. Erre jó a világ bölcsessége, testvérek. A mi életünkben is erre jó. Hogyha mi a Krisztust elutasítjuk magunktól, a Krisztus evangéliumát megvetjük és elutasítjuk, leminősítjük, akkor arról teszünk bizonyságot, testvérek, hogy mi a világ bölcsességének az alapján állunk. A világ bölcsessége bűvöletében élünk. Annak a fogjai vagyunk. Az késztet bennünket arra, hogy elutasítsuk Krisztust. És az Isten evangéliumát. Az Isten felé nyújtott kezét. És a világ bölcsessége, testvérek, azt mondja az apostol még, hogy arra is jó, hogy elkárhoztassa az embereket. A keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. Elvesznek. Elkárhoznak magyarul. Ugyanazt a szót használja Pál apostol kétszer ebben a szakaszban. Azt mondja, hogy Isten a világ bölcsességét elvesztette, kárhozatra ítélte, és itt pedig azt mondja az apostol, akik elkárhoznak, azok megvetik az Isten bölcsességét, és bolondságnak ítéli Krisztust és az evangéliumát. Igen, testvérek, ugyanaz a bölcsesség, amit Isten elveszésre ítélt, kárhozatra ítélt, a világ bölcsessége kárhozatba viszi az embert is, aki annak a bűvöletében él. Csak tartsunk ki a világ bölcsessége mellett, amit mi is magunkba szíttunk, meg gyarapítunk is, tartsunk ki mellette bátran, elvisz minket a kárhozatba. Elvisz minket a kárhozatba. Örökre elválaszt minket Istentől, örökre lehetetlenné teszi a számunkra, hogy valaha megismerjük őt, hogy személyes közösségre, kapcsolatra jussunk vele, hogy üdvözüljünk, hogy boldogok legyünk. Erre jó a világ bölcsessége. Aztán majd a pokolba cseveghetünk ezekről a dolgokról tovább. Fűzhetjük a szót Istenről. Íme, testvérek, a világ bölcsességének az eredményei. Csupa negatív eredmény, csupa gyászos eredmény. De amin egyáltalán nem csodálkozhatunk. Nos, azzal fejezzük most be, hogy azért írja le ezeket Pál apostol a korintusi keresztjéneknek, meg azért írta le nekünk ezeket Isten az ígében, a világ bölcsességéről, hogy eltanácsoljon bennünket attól, testvérek. Hogy fölhívja a figyelmünket arra, hogy itt van igen ez a nagy bölcsesség, ez a nagy ismeretanyag, ez a nagy adott halmaz, itt lebeg a fejünk fölött az istentelen elme, évszázados, sőt, évezredes alkotásaként a világ nagy bölcsessége. De ezt Isten bolondsággá változtatta azért, mert ezek az emberek, akik ezt az egészet létrehozták, Isten ismeretére nem jutottak el. Nem kerültek vele kapcsolatba. És ezért másokat se tudnak oda segíteni, hogy Istennel kapcsolatba kerüljenek. Megértették velük és velünk is azt az íge által, hogy Isten ezt a világi bölcsességet, ami az emberre kimondatja azt, kikényszeríti belőle, hogy az Isten szavát, a Krisztus elutasítsa magától. És ami végül elveszíti az embert, a kározatba üttetje, Isten azért írta le ezeket nekünk erről, a világi bölcsességet, hogy elutasítsuk azt. Hogy függetlenítsük magunkat tőle, amennyire csak lehet. És ugyanakkor odaforduljunk testvérek az Istennek a bölcsességéhez, az Úr Jézus Krisztushoz. Róla mondja ezt az igaz. Krisztus az Istennek a bölcsessége, az Istennek a megmentő ereje, amit nekünk adott. Forduljunk oda hozzá, egyre inkább vágyakozunk őt megismerni, ővele szorosabb kapcsolatba, viszonyba jutni. Nincs szükségesebb dolog testvérek a számunkra, mint az Istentől bennünket távol tartó és kárhozatba döntő világi bölcsességtől fölvenni azt a három lépés távolságot. És ugyanakkor pedig odafordulni Isten bölcsességéhez, az Úr Jézus Krisztushoz, aki meghalt a keresztfán, de aki föltámadt a halálból és él. Aki a mi megmentőnk, boldoggá tevőnk, az üdvözítőnk, a kegyelemnek a forrása, az üdvösségünknek a titka. Nincs szükségesebb dolog, mint szívünkkel és értelmünkkel is hozzáfordulni és rábízni magunkat. Majd az Isten bölcsességéről az Úr éltet bennünket, akkor jövő vasárnap beszélünk tovább. Isten áldja meg szívünkben az igéjét, és jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy rejtett dolgokat elénk hozol, és köszönjük, hogy kimutatod a világ bölcsességéről előttünk, hogy azt te bolondsággá változtattad. És megérteted velünk azt, hogy akik azt létrehozták, lettek bármilyen, vagy voltak bármilyen értelmes, okos emberek, ha hitetlenek voltak irántad, és a te igéd iránt, akkor a te ismeretedre el nem jutottak. És bármit megtalálhatunk ebben a nagy világi bölcsességben, de téged nem találhatunk meg. Ó, Úrunk, segíts bennünket, hogy hadd tudjunk elszakadni a világ bölcsességétől, amit mi is szinte a vérünkbe hordozunk, hiszen ezt szívtuk magunkba. És segíts, Úrunk, felét fordulni, hiszen te vagy az Istennek a bölcsessége, te vagy az Istennek a megmentő ereje. Téged hirdettek az apostolok, és ma is rólad hallottunk. Segíts, Urunk, hogy mi felé tudjunk fordulni, aki a mi megmentőnk, ami a üdvözítőnk vagy, aki az Istennel összehozol bennünket. Köszönjük te néked, hogy ha a világ ezt bolondságnak ítéli is, mi mégis, ha megtartatunk, akkor ezt Isten bölcsességének látjuk. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket bízni benned, és teljes szívünket, lelkünket, életünket rendelkezésedre bocsátani. Köszönjük te néked, Urunk, hogy ma is tanítottál minket, és kérünk arra, hogy áld meg a mi gyülekezetünket. Kérünk, hogy legyél itt közöttünk a jövő hét alkalmain is. Áld meg a gyerekeket, tekintsél az idős testvérekre, tekints a magányosakra, tekints a házas párokra. Kérünk téged arra, hogy segíts, hogy egyre közelebb kerülhessünk minnyájan hozzád, Úr Jézus Krisztus, és általad, ami dicsőséges, mennyei atyánkhoz, az örök élethez. Kérünk arra, hogy a te nagy neved dicsőségéért legyél itt közöttünk továbbra is, és add meg, hogy az úrvacsora által is, hitáltal veled találkozhassunk. Köszönjük néked, hogy meghallgattad imádságunkat neved dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden emberi értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat. Hétfőn ifjúsági óránk lesz, kedden bibliaórát tartunk, de kedden kismama kör is lesz 9:30 délelőtt. Hirdetem, hogy pénteken énekkar lesz délután, illetve este 19 órakor, szombaton pedig imaórát tartunk. Hirdetem még a presbiter testvéreknek, hogy 26-án, tehát csütörtökön presbiteri gyűlésünk lesz a kijelölt, vagy kiadott program szerint, és a fő témánk az a múlt évi zárszámadásnak az elfogadása lesz, más egyéb témák mellett. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a presbiteri gyűlésre. Hirdetem még azt is a testvéreknek, hogy a ránk következő hét végén lesz a gyülekezeti bibliaiskolánk, szombaton és vasárnap lesz, folytatódik ez a sorozat, ami elkezdődött, 2 alkalom már volt, ez lesz a harmadik. Kérem, hogy aki jön, az és jelezte, hogy jönni fog, az gondoljon erre, számítson rá, és legyen itt közöttünk. Tehát ez szombaton és vasárnap lesz. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvérek, most készülve az úrvacsora osztásra, a 482. énekünket énekeljük, 482. ennek a második, harmadik és negyedik versét a 161. dicséretnek a dallamára fogjuk énekelni. 482, második, harmadik és negyedik versét. A második vers így kezdődik: a te szent neved szenteltessék köztünk, ne uralkodjék hamisság mi bennünk.